akkor most nem fogjuk ismételni, mert hogy a végig megtelen. Csak felolvasom. Adyatmikáni védokháj, lamintasya karicsit, martyasya krisno pannatáj, parthai káma kriétakim. Sila Prabhupád magyarázatának fordítás. A nem cselekedetek mindig háromféle gyötrelmes feltétellel keverednek. Az adjátmikával, adidajnikával és a dabibagnikával. Így aztán, ha valaki el is ér valamiféle sikert az ilyen cselekedetekkel, mi azt származik belőle? Továbbra is engedelmeskedni kényszerül a születésnek, a halálnak, az öregkornak és a betegségnek, és el kell szenvedni egy ümmögyű tetteinek visszahatásait. Ez be a másik. Akkor kérlek is mindeiket. A legyi cselekedetek mindig háromféle gyötrelmes feltétellel keverednek. Az adjátmikával, adibajnikával, és az adibautikával. Így aztán, még ha valaki el is ér valamiféle sikert, az ilyen cselekedetekkel, mi haszna származik belőle? Továbbra is engedelmeskedni kényszerül. A születésnek, a halálnak. Az öregkornak és a betegségnek. És el kell szenvednie. Gyümölcsödő tetteinek visszahatásait. Sila Prabhupád magyarázata. A materialista életben azt a szegény ember, aki fáradtságos munkájával élete végére szerez egy kis pénzre, sikeresnek tekintik, annak ellenére, hogy újra meghal, miközben a háromféle gyötrelemtől, az adjátmikát, az adidajmikát és az adibautikától szenved. Senki sem menekül el az anyagi élet háromféle szenvedése, vagyis a testet és az elmét érő szenvedések, a társadalom, a közösség, a nemzet és az élőlények okozta szenvedések, valamint a természetes zavarok, földrengések, éhínség, szárazság, árvíz, járvány, stb. Előtészte szenvedések elől. Ha valaki egy nappállá téve dolgozik, és közben háromféle gyötrelemtől szenved, aztán pedig sikeresen szerez egy kis vagyonra, mi haszna a vagyonának? És emellett, mintha egy karmira sikerül is összekuporgatni egy kis pénzt, nem tudja élvezni, mert nagy bánat közepette meg kell halnia. Szemtanúja voltam, amikor egy haldokló ember azért könyörgött az orvosnak, hogy hosszabbítsa meg az életét 4 évvel, hogy végre tudja hajtani anyagi terveit. Az orvos természetesen nem tudta meghosszabbítani ennek az embernek az életét, aki nagy elkeseredésére meghalt. Mindenkinek meg kell halnia, és mivel az anyagi természet törvényei számba vették el állapotát, ismét lehetőséget kap arra, hogy egy másik tejben elégíthesse ki vágyait. Az anyagi boldogság elérésére szűk tervek értéktelenek, ám az illuzórikus energia bűvéletében rendkívül értékesnek tekintjük őket. Számtalan politikus, társadalmi újító és filozófus halt meg rendkívül szánalmas körülmények között anélkül, hogy anyagi terveiknek bármilyen valódi haszna lett volna. Egy józan, értelmes ember ezért nem vágyik arra, hogy erejét megfeszítve dolgozzon a háromféle gyötrelem feltételei között csupán azért, hogy aztán csalódottan meghalljon. Ez egy nagyon, ennek a nagyon tetszett, nagyon szép versős magyarázat. Főleg azért, mert a dévakták, ugye mindannyian tapasztaljuk ezt a fajta dolgot a világban. Szangitanok főleg, de úgy alapvetően a kapcsolatban megyünk emberek közé. Ugye a nagyvilágban, hogy igazából rettenetesen szenvednek, de annyira erős az illúzió, hogy igazából szenved, de mégsem érti, hogy szenved, és eszébe se jut az, hogy esetleg megoldást keresen erre a fajta problémára. Hogy mennyire érdekes, és annyira, hogy Prabhupád ezt annyira szemületesen példázza ezt a dolgot, hogy tényleg egy pici pénzt összeszednek, vagy bármilyen az a pici-pici, nem is tudom, anyagi nyerességet, vagy megbecsülés, ami finom, egy ilyen finomabb szint, akkor hatalom, hírné, pozíció, bármi, de hogy annyira jelentéktelen, annyira semmi, és annyira gyorsan szertefosztik, de mégis az egész életüket erre teszik rá emberek, hogy nekem is annyira megdöbbentő ezzel még szembesülni. Kint az utcán, akkor beszélgetünk az emberekkel, és nyilván akkor kedvesek vagyunk, barátkozunk, és akkor mindig megkérdezem, hogy akkor nem tudom, mivel foglalkozunk, mi a tervek, főleg ott a gyerekre, mint felhasznak, és általában még, hogyha magyarok is, ugye azért a legtöbb ember azért van ott, mert külföldön él, és elment a külföldre dolgozni, és annyira ez igazából egy fájdalmas, amikor ugye megkérdezem, és akkor igen nagyon boldogan, akkor mesélik, hogy akkor ez a tervük, ide mennek, és akkor ilyen iskolába járnak, dolgoznak, nyilván sokkal több pénzt keresnek, mint itthon, és hogy így igazából így próbálják bizonyba rakni, ugye ők maguk nem ismerik be saját maguknak soha, hogy ez valójában nem teszi őket boldoggá, mert az nagyon ciki, szóval azt nem lehet elismerni a mai világban, hogy te nem érzed jól magad. Régen biztos mindenkinek volt tapasztalat, amikor fiatalként akkor eljárunk mindenféle helyekre, és akkor ott van egy csomó másik fiatal, és mindenki tényleg egy állarcot is ez. Annyira próbáljuk neki erőltetni ezt a fajta élvezetet, ezt a fajta ilyen életérzést, hogy akkor én boldog vagyok, elégedett vagyok, sikeres vagyok, és mindent megteszek azért, hogy ezt tudjam fokozni, de legbelül így lehet, főleg akkor még úgy nem tudt valamire, de már akkor is picit úgy gyanús volt, hogy valami nem stimmel, de így baktaként, meg már annyira így csak nézem, hogy azt a mindenit, hogy tényleg ez annyira fájdalmas, hogy itt vannak, és be vannak zárva ebbe a szörök, nem tudnak máshogy gondolkodni, és egyetlen esélyük az, hogyha kapnak egy könyvet, szóval semmi más dolog nincs a világon, ami őket ebből ki tudja majd valamennyi idő után mozdítani. és akkor ezek még csak ilyen apróságok, szóval akkor, mert vannak azok a nagyon durva dolgok, ugye akkor a szárazság, éhínség, földrengés, árvíz, járvány, ezek nagyon-nagyon durva dolgok, de hogy akkor ott vannak, ugye, ami még egy finomabb szint, amikor mi szenvedünk más emberektől, amit más emberek okoznak nekünk, mindenfajta ilyen kellemetlen szituációt, és ugye szenvedünk saját magunktól. Az elménk, ugye az mindenkinek van elméje, mindenkinek is folyamatosan velünk van, szóval nem tudunk megszabadulni, és ott van ez a fajta végtelen vágy az érzékielégítése, és ugyanakkor meg ott van az elmének ez a folyamatos elégedetlensége, szóval sosem vagy boldog, sosem vagy elégedett, és igazából egyfolytában szenvedsz egy reggeltől estig non-stop, de még csak nem is vagy róla tudatos. És ezt úgy gondoltam, hogy akkor ez egy aspektus a szenvedésnek. És akkor gondolkodtam tovább, hogy akkor hogy van ez, amikor hogy az ember eljön Krisna tudatba, és akkor itt folytatjuk a kis életünket, és mi is, hát mi is igazából tapasztaljuk szenvedést mind a három fajtát. Szóval tapasztaljuk ugye a külső körülmények hatásait, ugye akár a hideg, a meleg, vagy bármi faj, vagy hogyha nem tudom, háború van, vagy akármi van, akkor azt hogy mi is hatással van ránk. Tapasztaljuk szenvedést más élőlényektől, baktáktól, nem baktáktól, mindenkitől. Szóval ez is egy ilyen folyamatos dolog, és tapasztalunk viszonylag nagy szenvedést saját magunktól is. Szóval ami igazából talán azt mondják, hogy még az emberi szenvedés még erősebb, tehát hogy még rosszabb, mint a durva fizikai szenvedés, vagy még fájdalom. És akkor gondolkodtam, hogy ez milyen érdekes, hogy ugye úgy kívülről néz, ugyanazok a hatások érnek bennünket, így baktaként, meg mint amikor valaki még nem kezd az adó szolgálatot, de hogy mégis mennyire más, hogy akkor nekünk van egy mekkora nagy kincsünk, hogy akkor hogyan, mert igazából a tudatállapoton múlik minden. Szóval, hogy karmik gyakorolják ezeket a pozitív gondolkodás, meg ez meg az, ami nyilván erőltetett meg teljesen ilyen, szóval az is egyfajta ilyen illúzió, egyfajta önbecsapás, de még mindig, hogyha ők úgy így definiálják ezt a dolgot, hogy akkor igen, akkor én mindig pozitív vagyok, és mindig akkor elégedett, és akkor ezt így erőltetik magukra, akkor el tudnak érni egy olyan tudatállapotot, amiben úgymond felszínesen nem szenvednek annyira, és hogy igazából tényleg ezen múlik, hogy mi hogyan gondolkodunk, és hogy akkor ott van ez a nagyon fontos dolog, hogy baktaként, hogy hogyan állunk a szenvedésekhez. De azt mondják, hogy ilyenkor, amikor nekünk már, ezt nem tudom, hogy mennyire hiteles, hogy javítsatok ki, hogy nem vagyok mindegy, hogy akkor ez a Krisna karma, hogy akkor a baktáknak már nem, tehát megvan a karmájuk, az nem tűnik el, mert a testünk is egy karma, szóval nem tud eltűnni teljesen, mert akkor meghalnánk, szóval akkor ilyen nincs a Krisna, nem teszi el, de egy olyan módon használja fel, hogy minket segítsen az élet és a célnak az elérésében. Szóval igazából használja így a mi mindenfajta, tehát ez egész kis csomagot igazából, amit kaptuk, vagy amit ideig gyűjtöttünk, akkor azt nagyon szépen tudja használni. És igazából itt van a kulcs, hogy mi hogyan látjuk ezt az egészet. Hogy Srila Prabhupád mondja, hogy igazából egy bhakta, ő minden szenvedést tényleg annak tekint, hogy ez Krisna kegye, és hogy igazából boldog azért, mert az Úr egy ilyen formán nagyon szépen gondoskodik róla, és segíti őt abban, hogy végül akkor eljusson hozzá. És akkor mondja Prabhupád ezt a példát, hogy ugye, amikor a gyerek is ugye, az apukája megpofozza, vagy megbünteti, akkor igazából ő tudja, hogy igazából apukám ő most csak jót tett nekem, és ez az én javamat fogja szolgálni. És amikor egy ilyen tudatállapotban próbáljuk megtapasztalni ezeket a fajta hatásokat, amik érnek bennünket, akkor csak egyszerűen így érezzük, hogy teljesen más az egész. Hogy semmi köze ahhoz a fajta szenvedéshez, amit eddig tapasztaltunk életünk során, és hogy ez igazából mekkora ajándék. És van még egy dolog, ami nekem mindig nagyon-nagyon megérinti a szívemet, és igazából ez pont Prahlád Maharaj történetében vagyunk most benne, és igazából ő ennek az egyik legnagyszerűbb példája, hogy van az a vers a Bhágavatamban, az a 10.14.8, Tattélukon, Hászusza még sem álló kezdetű vers, ami arról szól, hogy igazából meg kell olvasni az eredményt. A drága uram, aki őszintén reménykedik benne, hogy egyszer indoklatnak egyet belézesített, és ekközben megadóan tűri a szenvedést, múltbéli bűnösetteinek visszahatásait, szívével, szavaival és testével pedig tiszteletteljes útlapát ajánlja neked, az kicsitelenül megérdemli, hogy felszabaduljon, mert a felszabadulás immár a jogos öröksége lett. De van, azt akartam nagyot mondani, de még egy most akkor. Tehát igazán, bocsánat, akkor csak visszavarok az előző pontra, hogy az egy másik vers, hogy igazából a nagy személyiség azok önként vállalják a szenvedést. Hogy az egy nagyon-nagyon jó szint már, amikor ugye ott vagyunk és elfogadjuk azt, hogy igen, nagyon sok mindent elkövettem a múltban, most itt vagyok, próbálok fejlődni az adarló szolgálatban, próbálom szolgálni Krisnát, a baktákat, a lelki tanítómesteremet, de hogy mindig tapasztalok szenvedést, akkor csak egy ilyen békés elmével tényleg elfogadjuk. Ez a vers mondja, hogy akkor megadóan tűri a szenvedés, a múltbéli bűnösetteinek visszahatásait. és akkor ezután pedig még van egy, ami még egy picit feljel van annál, amikor tényleg elfogadjuk azt, hogy igen, ez az én, ez az én hibám, amit ugye tettem a múltban, és hogy akkor ez a dolog, elfogadom, de amikor tudatosan nem csak magunk miatt, hanem igazából akkor ezt elfogadjuk másokért is, hogy nekem például nehéz a szankirtan, és akkor de tudom azt, hogy ha ezt megcsinálom, akkor az jó lesz. Nem értem meg, hogy nincs belőle megvalósításom, de mondjuk hallottam, és akkor azt mondjuk eldöntöm, hogy jó, akkor megpróbálom megtenni ezt a dolgot egy magasabb rendű célért. De igazából nehéz, és hogy tényleg valahogy, hogy... Szóval ez fontos, hogy én megpróbáljuk ezt valahogy, és azért, mert hogy itt volt Srila Prabhupád, itt van Srila Maharaj, és Srila Prabhupád nagyon-nagyon sok szenvedést vállalt értünk. Tehát onnantól kezdve, hogy nagyon idős volt, nagyon beteg volt, nagyon sok fizikai szenvedést tapasztalt, de azután, hogy akkor eljött nyugatra, akkor pedig már hát azzal is szembe kellett nézni, amit Simona már is kifejezett egyszer egy felajánlásában, hogy igazából, úgymond a bakták által okozott szenvedés, ami egy szempontból fájdalmasabb, mert ugye tavak a kinti világ, ugye ezt ugye elfogadjuk, hogy igen, akkor most ez a helyzet van, kaliuga van, az emberek úgymond a tudatlanságban vannak, nem, tehát hogy nem direkt csinálják, vagy hogy nem azért, hogy egyszerűen most ez a szituáció, és hogy akkor őtől is tapasztalok valami fajta szenvedés, de amikor már itt vagyunk, és ugye próbálkozunk, akkor is nagyon sokszor ugye megbántjuk egymást, elkövetünk hibákat, stb. És akkor Srila Prabhupád, ő igazából csak ezt mindent így tolerált és elfogadott értünk. És ő, neki nem, tehát őnek egy motivációja volt, hogy valahogy segítse az embereket, mindenkit, az összes eset lelket, mert hogy tényleg az Obityananda hangulatában volt, aki, vagy van, aki tényleg soha senkit nem utasít el, és mindig csak a jót látja, és igazából nem foglalkozik azzal, hogyha valamit nem jól csinálunk. És Prabhupád is ilyen volt, és a legtanító mestereink, akik itt vannak most velünk, vagy Srila Prabhupád tanítványai, ők ugyanezt a missziót viszik tovább, szóval, hogy igazából nagyon nehéz, nagyon sok felelősséget vállalnak, és rengeteg szenvedést tapasztalnak. Egyrészt akkor, hogy akkor visszaadások, és akkor fizikai szenvedés, ami teljesen együtt jár ezzel az anyagi világgal. De nagyon sok az, ami igazából csak így a szívben fáj, hogy amikor nem úgy viselkedünk, nem úgy cselekszünk, akkor őket megbántjuk, és mivel, hogy nagyon nagy szív van, nagyon lágy szív van, az úgy tiszta baktái, akkor ők hát nyilván nem, hogy mondjam, nem megsértődnek, mert ők ilyet nem csinálnak, de ugyanakkor ez fáj nekik is, de mégis soha nem adják fel, és soha nem folytanak hátat nekünk, hanem csak kitartóan végzett a kötelességüket, a szolgálatokat Krisnának, az ő lelki tanítómestereknek, és igazából ez az a példa, amit nekünk is valahogy követnünk kell. Igen. És hogy valahogy ezt nekünk soha nem szabad elfelejteni, ezt a fajta áldozatot, amit ők hoztak értünk, és hoznak még most is folyamatosan. És ki kell venni a részünket ebből a family businessből, ebből a családi vállalkozásból, hogy elfogadunk kényelmetlenséget egyrészt saját magunk, illetve hogy mások érdekében is. És hogyha imádkozunk a lelki tanítómestereinkhez, imádkozunk Srila Prabhupádhoz, Gornitájhoz, akkor biztosak lehetünk benne, hogy kapunk hozzá nagyon-nagyon sok lelki erőt és mindenfajta felhatalmazást, ami ehhez szükséges. De hogy nagyon, de hogy akarunk ezt, szóval nekünk kell vágyni, hogy megtegyük ezt a lépést, hogy akkor igenis, akkor mások miatt, mert értem is megtették, akkor én is megteszem másokért, és hogy mi csak ki kell tartanunk ebben az elhatározásban. Mert a szenvedés mindig lesz, de soha nem fog megszűnni. Ez az anyagi világ, ez nem az a hely, szerint biztos, hogy életünk végéig fogunk tapasztalni valami fajta kellemetlenséget, és egyedül rajtunk múlik, hogy hogyan fogadjuk el, és hogyan koncentrálunk csak tovább a saját szolgálatunkat. És arra, hogy elégedetet tegyük a lelki tanítómestereinket és Krisnát. Lejárt az idő. Gyorsan valakinek valami kijavítás, valami, amit rosszul mondtam. Bármi. Akkor Gandharát simát bálgavatam ki így állt. Fogsz nem képen elemények. Köszönöm.